Szent Iván István, európai parlamenti képviselő, a Szabad Demokraták Szövetségének ügyvédője az Aréna vendége. Kóka János pártelnök tegnap azt mondta, hogy elképzelhetetlen, hogy bennmaradjanak a koalícióban, ön is elképzelhetetlennek tartja, döntött ügy.
Én úgy gondolom, hogy ez eldölt, bár formailag ezt csak április 27-én a küldőgyűlés fogja kimondani, de azt látom, hogy a párt nagy többsége azon a véleményen van, hogy így és most és ebben a jelenlegi formában ez a koalíció nem folytatható.
Viszonylag sok minden történhet még a politikában, egy nap is nagy idő, el tud képzelni bármi olyat, ami ezt a döntést vagy a döntés irányában húzó hangulatot megváltoztatja?
Természetesen soha nem szabad sohát mondani, tehát valóban ez a hátralévő két hét, ez még adhat ilyen lehetőséget, de úgy látom, hogy a mozgástere, a politikai szereplőknek ebben meglehetősen szűk lesz a bot, ideértve az MSZP-t is. Tehát nyilvánvalóan a koalíció fennmaradásának olyan fontos személyi és tartalmi elemei vannak, aminek a megvalósulását én nem látom az elkövetkezendő két héten belül lehetségesnek.
Az MTV híradója úgy tudja, hogy ezen az országos tanácsi ülésen Fodor Gábor például tartózkodott 8 másik emberrel együtt. Nem lehet, hogy kár veszni hagyni azt a minisztériumot, amely a másik kettővel ellentétben azért kézzelfogható eredményeket tudott felmutatni?
Én úgy gondolom, hogy itt sokkal többről van szó, mint egy minisztériumról. Nekem is az a véleményem, hogy Fodor Gábor jól végezte a dolgát, és ez a minisztérium az eredményesen működött, de itt az SZDSZ jövőjéről és az SZDSZ alapvető programelemeinek az érvényesítéséről van szó, és ebben hát mondjuk őszintén kudarcot vallottunk. Az egészségügyi reformban így is nagyon sok kompromisszumot fogadtunk el, és ennek most a visszavonása elkerülhetetlennek látszik. És az imént már beszéltünk, ott meg még semmilyen eredmény nem tudtunk elérni, és elég csekély az esélye, hogy bármit is el tudtunk volna érni a hátralévő időszakban. Tehát én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy az SZDSZ meg tudja őrizni önmagát, a tartását, és az alapvető politikai álláspontját, az most ebben a koalícióban, ebben a formában nem tartható fel.
Két oldalról kétféle verziót lehetett hallani a koalíció szakadásáról. A szocialisták azt mondják, hogy a szabaddemokraták szőr szóba Horváth Ágnes egészségügyi miniszter leváltását. A szabaddemokraták azt mondják, hogy a szocialisták jelentették be. Ön hogy tudja?
Én úgy tudom, hogy a szabaddemokraták nem hozták ezt szóba. Én mindkét szabaddemokrata résztvevővel beszéltem, akik ezen a 8 szem közti beszélgetésen részt vettek, és ők ezt határozottan cáfolják. Én nekik hiszek, de végül is ez mindegy, mert nem csak erről van szó. Hát, lássuk be, nem csupán arról van szó, hogy a miniszterelnök egy show műsor keretében igen megalázó körülmények között mentette föl Horváth Ágnest és jelentette, hogy visszavonja a reformot, hanem itt nagyon sok mindenről szó van az elmúlt egy-másfél évben a halogatott reform, nem csak az egészségügy területén, hanem máshol is, vagy akár az olyan ügyekről, mint a Nabucco ügye. Tehát nagyon sok minden érlelte azt a döntést a szabaddemokratákban, hogy így és ilyen feltétel között ők ezt tovább vállalni, mert már a mi alapvető identitásunkat ássa alá, és az értelmét annak, hogy nem azért vagyunk ott, mert hatalmon lenni jó, mert természetesen nyilván jobb, mint nem hatalmon lenni, hanem azért, mert céljaink vannak ezzel, és mi azt akartuk, hogy Magyarország egy versenyképes modern ország legyen, és bizony az elmúlt időszak nem ezt a képet mutatja.
Jó időpontot választottak a kilépéssel, latolgatták ezt?
Én azt gondolom, hogy nem volt egy erre vonatkozó terv és stratégia, hogy kilépjünk, hanem volt egy érlelődő hangulat a szabaddemokratikusok körében, hogy ezt előbb-utóbb meg kell tenni. Na most az időpontot nem mi választottuk meg. Az MSZP pártértekezletén elhangzottak azok egy nagyon egyértelmű válaszút elé állítottak. Abból indultunk ki, legtöbben is én magam is, hogyha mi ezt gyakorlatilag elfogadjuk, tehát mind a miniszter felmentését, mind a program visszavonását, és így is a hatalmon maradunk, akkor nem tudjuk magunkról lemosni, hogy mindez tényleg csak a jelképes értelmet Audi-Sus kulcsok miatt van, meg a hatalom miatt van, mert már nehezen tudjuk megmagyarázni az ott maradásokat. Tehát egy olyan válaszút elé kerültünk, amire szerintem az egyetlen lehetséges, racionális, vállalható válaszlépés az volt, hogy bejelentettük, hogy így és ilyen körülmények között nem maradunk.
Ha már Audi-Sus kulcsok jöttek szóba, mennyire érinti érzékenyen a pártot a koalícióból való kikerülés?
Hát amennyiben ennek az egzisztenciális vonzataira kérdez rá, gondolom erre vonatkozott a kérdés, nyilvánvalóan nagyon sok embert érinthet ez különböző módokon. Persze azon is múlik a dolog, hogy mennyire civilizált lesz ennek a lebonyolítása. Mert én úgy vélem, szakemberről van szó, vagy nagyon sok esetben olyan szakemberekről van szó, akik nagyon tisztességesen látják el a munkájukat, feladatukat, de történetesen közel álltak a Szabaddemokraták Szövetségéhez, vagy a Szabaddemokraták Szövetségének javaslatára, foglaltak el pozíciókat. Ha az MSZP úgy gondolja, hogy mindenki csupán azért, mert velünk ért egyet ezekből a minisztériumokból, ezekből a pozícióból, állásból el kíván mozdítani, azzal hát keveset segít ahhoz, hogy valóban egy konstruktív ellenzéki támogatás támogatás vagy együttműködés legyen a kormányon. Tehát ezt azért az MSZP-nek is mérlegelnie kell, hogyha durván kívánja érvényesíteni ezeket a szempontokat, akkor annak biztos, hogy következmény lesz a két párt közötti kapcsolatokra.
Tudja valaki, hogy ez hány embert érint? Mert itt 100-tól több ezerig terjedő becsléseket hallottam, és arról is vita volt, hogy kell-e ezeknek az embereknek menni, vagy nem kell. Ugye itt nem kifejezetten politikai kinevezettekről van szó, hanem állásokat betöltő tisztségviselőkről.
Így van, tehát pontosan azért nagyon nehéz megmondani a számot. Politikailag kinevezettek száma aztán a százat sem éri el. De természetesen be lehet kötni abban, hogy iskolaigazgatók, kórházigazgatók, bárki mások, akik egyébként jól végzik a munkájukat, és minden kvalifikációval rendelkeznek, hogy betöltsék ezt a posztot, csak történetesen szabaddemokrata szimpatizások, mert sokszor nem is pártagokról van szó. Hát, ha ezekre is kiterjed, akkor ez valóban lehet több ezer is.
Korábban elutasították a Szocialista Pártnak azt az ajánlatát, hogy a további együttműködést a koalíció szakadása után valamilyen rendezett, szerződéses formában essék le. Kóka János azt mondta hétfőn a parlamentben, hogy egy reform konszenzust azt lehet kötni, de nem külön a szabaddemokratákkal, hanem az öt parlamenti párttal. Milyen típusú együttműködésben gondolkodnak? Hogy kell azt szabályozni önök szerint? Ha kell egyáltalán.
Igen, én azt gondolom, hogy ezt most nem kell szabályozni. Lehet, hogy később sor kerülhet erre, de most semmi szükség arra, hogy szabályozzuk, hiszen nekünk volt egy 2006-os koalíciós szerződésünk, volt egy 2007-es kiegészítő koalíciós megállapodásunk, amely 83 pontban fektette le a teendőket, tehát sajnos ennek a nagy része sem teljesült. Ezek után most mi tartózkodnánk attól, hogy megint aláírjuk, amiért nem. Mi abból indulunk ki, hogy most célszerűbb a fontos nagy ügyekben valóban tárgyalni, tehát ettől nem zárkózunk el, mint például említett adótörvények ügye, vagy költségvetési ügyek, vagy más átfogó nagyszabályozásra, és ha ott meg tudunk állapodni, akkor arra az ügye vonatkozóan kialakulhat egy együttműködés. Egy átfogó együttműködésnek, én most együttműködési megállapodásnak a jelen helyzetben nem látom értelmét. Ugye a kisebbségi kormányzásoknak Európában kétféle típusa van, valóban van egy olyan típusa is, több országban ez működik, ahol egy meghatározott külső partner támogatja valamilyen átfogó szerződés keretében a kormányt. És van olyan típus, most például Spanyolországban éppen a napokban alakul egy ilyen kisebbségi kormány, aminek nincs átfogó megállapodása senkivel, de hát számít arra, hogy bizonyos pártok, ott elsősorban a baszk nacionalista vagy katalán nacionalista pártok támogatni fogják bizonyos ügyekben kívülről, és hát ez nyilvánvalóan mindig egyedi megállapodások alapján történik. Én azt hiszem, hogy Magyarországon most biztos, hogy erre kerül sor. Ha ez nehezen működik, vagy kiderül, hogy a későbbiekben, hogy van mód arra, hogy nagy ügyekben megállapodjunk, és azt teljesítik is a felek, mert itt azért van egy bizalmatlanság is az aláírt papírokkal kapcsolatban, akkor én hosszú távon ezt nem zárom ki, de hogy most ilyen szerződés nem jön létre, az biztos.
A szakértők azt mondják, hogy nálunk, és ebben nagyon igazuk van, mert hát ez könnyen kiszámítható, nincsen hagyománya a kisebbségi kormányzásnak, és ha nálunk kisebbségi kormányzás lesz, az nem olyan lesz, mint máshol, ahol nagyon megmentált a pártrendszer, borzasztó sok lehetőség van különböző csoportokkal megállapodni. Itt nagyjából viszonylag kevés pártán van lehetőség megállapodni. Hogy látja, hol vannak ebben az igazán nehéz pontok a kisebbségi kormányzásban?
Én úgy ítélem meg, hogy ez működőképes lett, de természetesen nehéz. Éppen azért nehéz, mert egyenként kell az ügyeket végigtárgyalni, ez egy kicsit lassítja is a döntéshozatali folyamatot, bár ez eddig sem volt nagyon gyors.
Én erre akartam rákérdezni, hogy újabb megbeszélési fórumokat kell megcsinálni, hogyha a kormányon belül sem mindig mentek olajozatlan a dolgok.
Mindenképpen újakat kell, mert a kormányon belüliek megszűnnek. Tehát volt koalíciós egyeztetési felelős államtitkáron, Kon Gábor személyében voltak koalíciós egyeztető megbeszélések, de hát ezeknek hatékonyságában is probléma volt. Most újakat kell felállítani, illetve nem is tudom, hogy intézményesen fel kell állítani, de bizonyos rendszerességgel az ügyeket át kell tekinteni. Én ezt nem látom lehetetlennek, ugye azt szokták mondani, hogy ez bevált stabil demokráciákban jobban működik, mint új demokráciákban, de hát Romániában már működik egy kisebbségi kormány, most is az van, nem könnyen, és valóban sok nehézség, a Csehországban is működött kisebbségi kormány hosszabb időn keresztül, Lengyelországban csak nagyon rövid időn keresztül az elvezetett egy előrehozott választásokig, tehát a sok jó nyugati példa mellett azért van a térségből is példa arra, hogy ez működőképes lehet. De hát ha nagyon nem működik, akkor nyilvánvalóan van ennek megoldása, ezt most mi szeretnénk elkerülni, ez az előrehozott választás. Egyet nem szabad, hogy az ország működésképtelené váljon. Hogyha működésképtelené válik a kisebbségi kormányzás, csak azért nem fogjuk fenntartani, mert félünk attól, hogy mi történik a választásokon.
Ha nem működik, az azt jelenti, hogy valamilyen törvényt nem tud megszavaztatni a kormány?
Hát alapvető törvényekre gondolok, mert nyilván lesznek olyan törvények, amit nem tud megszavaztatni. Az MSZP most arra készül, hogy az egészségügyi reform törvényét be fogja nyújtani. Ezt ugye mi kormányon sem fogadtuk el, hát természetesen nem fogjuk támogatni ellenzéki pártként sem. Ezt nem tartom lényegesnek, de hát az adótörvények vagy a költségvetési törvények ellenfogadása az egy határpont lehet.
De tud most olyan törvényt az adó és a költségvetési törvényekig, amelyek elvezethetnek meg nem szavazásuk esetén egy előrehozott választáshoz?
Én ebben a pillanatban nem látok olyat a parlament napi rendjén, ami olyan fajsúlyú lenne, hogy az feltétlenül azt kívánna, hogy akkor legyen előrehozott választás. Ugye az adótörvény és a költségvetési törvény azért veti ezt fel, mert bár technikailag még azok nélkül is lehetnek, az valóban megbénítja az országot. Ott már felelőtlenség játszani kisebbségi kormányzással meg nem szavazott adó és költségvetési törvények esetén. Tehát én azt hiszem, hogy az igazi nagy erőpróba az év végén következik el.
Miniszterelnök nem olyan nagyon régen munkatudás tulajdon címmel bejelentett egy programot, amelynek a részletei most még nem igazán látszanak. Ebben önök látnak valamit, amit a korábbi együttműködés nyomán tudnak támogatni?
Hát a problémánk ugyanaz ezzel, mint önnek, hogy nem látjuk a részleteket. Tehát a részletek alapján fogunk tudni dönteni. A tulajdonosi programról már tudunk valamennyit. A tulajdonosi programnak lehetnek támogatható elemei, de csak akkor, hogyha megfelelő garanciák vannak arra vonatkozóan, hogy ez nem egy újabb kisemmizése azoknak a kis befektetőknek, akikről szó van. Tehát egy újabb kárpótlási törvényhez hasonló látszat meg oldáshoz nem vagyunk partnerek, ezt már egyébként jeleztük kormányon is, tehát ez nem egy új álláspont. Ha azonban ez egy valódi tulajdonhoz juttatást jelent megfelelő törvényi garanciákkal, és hosszú távú biztonságot a kisbefektetők számára, akkor ez például egy tárgyalható dolog. Én nem tudom előre azt mondani, hogy ezt támogatni tudjuk, de ez esetleg lehet egy tárgyalható dolog. De az alapvető kérdés persze mindig az, hogy szeretnék látni a norma szövegeket, mert ebből még semmit nem láttunk. Tehát itt sokszor az a probléma sajnos. A miniszterelnök úr nagyon vonzó dolgokat szokott elmondani a parlamenti beszédeiben, amik így első hallásra jól hangzanak, de a részleteket nem ismerjük, és amikor megismerjük, akkor már korán sem olyan szép a kép, mint az első bejelentéskor.
Innen folytatjuk a hírek után. Szent Iványi István, Európai Parlamenti Képviselő, a Demokraták Szövetségének ügyvivője, az Aréna vendége.